A 2014. december 7-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Izsaiás próféta könyvében, a 63. fejezetben, a 15-től kezdődő versekkel, amelyeket a 64. fejezet 3. verséig olvasok. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad, szánalmadat, irgalmadat, miért vonod meg tőlünk? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltunknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem rólad neveztek volna el minket. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginognának előtted a hegyek. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessened tőlek a népek, ha majd váratlanul félelmetes dolgokat művelsz. Ha majd leszállsz, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szeménnel nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, mit lehet tenni olyankor, amikor a valóságnak a képe egészen más, mint a reménység? Tulajdonképpen ez az a kérdés, amelyik igazából foglalkoztatja Izrael népét. Megszabadultak a fogságból. Hazatérhettek a földjükre. Fogságból való szabadulás, hazatérés, mindezek katartikus élmények, katartikus pillanatok. Amikor megszabadultam egy nehéz és nyomasztó helyzetből, amikor ismét újra otthon lehetek, a környezetemben és magamban. A fogság idején nyilván nagy reményeket támasztottam a szabadulással kapcsolatban. Nagy reményeket támasztottam a hazatéréssel kapcsolatban. Sokat fantáziáltam arról, hogy milyen lesz az majd, hogy milyen jó lesz. És a valóság messze elmarad a várakozástól. Valami ősi, társadalmi és egyéni mintázata van ennek a történetnek. Fogság, nyomorúság, szabadságvágy, álom egy jobb életről, aztán szabadulás, visszatérés és kiábrándulás. És a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy mi legyen. Adventről úgy szoktunk beszélni, mint egy csendes karácsonyt váró időről. De a mai szentírási részek nem erről beszélnek, hanem arról szólnak, hogy ez az adventi idő egy feszültséggel teli idő, amiben ott van a várakozás, a remény és a kiábrándultság is. Adventi idő feszültséggel teli idő, mert feszültségben áll egymással az, amire vágyunk, amit elvárunk magunktól, és ami ténylegesen van, és amilyenek ténylegesen vagyunk. Éppen ezért az adventi időben kapaszkodókat keresünk, biztonságot keresünk. Ez a biztonság lehet egy megnyugtató tekintet, lehet egy arc. A 80. Zsoltárban a zsoltáros így imádkozik, hogy ragyogtasd rám arcodat, Uram. Újíts meg engem, de ragyogtasd rám az arcodat. Lássam az arcodat. Nézz rám. Keresek egy biztonságot nyújtó tekintetet. Keresek egy biztató tekintetet, amiben megkapaszkodhatok. Az én tekintetem keresi a másikét. Vegyél észre. Nyújts védelmet nekem. Nyújts nyugalmat nekem. A proféta imája Ézsaiás könyvében, amit felolvastam, egy ilyen imádság. Egy ilyen kiábrándultságban mégis reményt kereső imádság. Van egy mondás, amelyik így hangzik, hogy jobb gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget. Jobb gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget. Ilyen hang Ézsaiás proféta hangja, és ilyen az a hang, amit Lukács evangéliumában is hallottunk Jézustól. Tekints le az égből. Nézz le. Ez az ima első szava. Uram, vegyél észre engem. Te fönt vagy, én meg itt lent. Vajon észreveszel-e? Messze vagy, de a tekintetünk áthidalhatja ezt az óriási távolságot. Szükségünk van rá, mert itt lent kozmikus félelmek között vagyunk. Legalábbis Lukács evangéliumának képei, amelyeket Jézus szájából hallunk, erről szól. Jelek a csillagokban, a napban, a holdban. Félelmetes jelek, amelyektől az emberek megdermednek. A szorongásnál is többről van szó, legalábbis a hétköznapi szorongásnál többről van szó. Tulajdonképpen a halálfélelemnek a képei hozza ezen az adventi második vasárnapján Lukács evangéliuma. Olyan helyzetet ír le, amikor az alapok ingadoznak, és az embereken úrrá lesz a kétségbeesés. A kétségbeesés az egy ellenőrizhetetlen szorongás. Az a lényege, hogy kontrollálhatatlan. Az a lényege, hogy nem tudok rajta úrrá lenni. Tudjuk jól, hogy amikor valaki sokkos állapotba kerül, akkor szoktak neki két pofont adni, és azt mondani, hogy nézd rám, figyelj rám. Megfogom a fejét, és azt mondom, hogy nézd rám. A tekintetemmel, azzal, hogy jelen vagyok, szeretném megnyugtatni. Hát ilyen szorongatott, sokkos és kétségbe esett állapotot ír le Lukács evangéliuma. Amikor minden átláthatatlanul kaotikus és megoldhatatlan. Megdermednek az emberek. Nagyon érdekes a görög szó. Jelenti azt, hogy elakad a lélegzet. Hogy nem jutok levegőhöz, hogy fuldoklok. Jelenti azt, hogy elveszítem az eszméletemet, hogy elájulok. És átvitt értelemben jelentheti azt is, hogy meghalok. Valami olyasmit akar mondani, hogy meghalok a félelemtől. Teljesen lebénulok. Szörnyű egy állapot. Szörnyű egy feszültség. És itt vannak az adventi kínzó kérdések a várakozás idején. Hol van a te féltő szereteted és hatalmad? Kérdezi a próféta. Hol van a szeretet, ami összeköt? És hol van a hatalom, amelyik megvéd engem? Nincs és nem tapasztalom. Kérlek, nézd rám, onnan föntről, onnan a magasból, onnan a távolból. Nézd rám, mert sokkos állapotban vagyok. Miért vonod meg az együttérzést? Miért vonod meg az irgalmadat tőlünk? Milyen őszinte. Valamit nem kapok meg, ami pedig lehetne, és nem érkezik meg hozzám. Miért nem adod oda magadat? Miért nem adod át magadat? Miért nem törődik velünk senki? Istennek feltett kérdések, amelyeket akár egymásnak is fölteszünk. Nézd rám! Nézd le végre rám! Ne a fejem fölött intézd a dolgokat. Figyelj rám! Miért vonod meg az együttérzésedet? Miért nem adod oda magadat nekem? Miért nem tudunk igazán együtt lenni? Miért nincs meg a szeretet, ami összeköt? Miért nincs az a hatalom, amelyik megvéd? A Zsoltár, a Ézsaiás így folytatja, hogy de hát te vagy az apánk. Te vagy az édesapánk. Ezt mondja a próféta az Istennek. Nincs már nekünk Ábrahámunk. Nincs már nekünk Izraelünk, Jákóbunk. Nincs már nekünk senkink. Csak te vagy, csak te maradtál. Te vagy az apa. Apák nélkül élünk. Példaképek nélkül élünk. Elmúltak a nagy idők. Csak te maradtál nekünk. És te miért engedted, hogy rossz útra térjünk? Miért nem óvtál meg magunktól? És miközben így beszél a próféta, miközben mi így beszélünk, óvatatlanul is egy gyerek szerepében vagyunk. Apu. Miért nem védtél meg magamtól? Ez egy gyereknek a szemrehányása a szüleivel szemben. Általában akkor, amikor már felnőtt. Miért nem voltál határozottabb, keményebb? Miért nem csináltál ezt, vagy azt, vagy amazt? Miért nem állítottál meg? Pont ugyanígy beszél a próféta. Pont ugyanígy beszél a nép az Istenhez. Valaki viseljen értem felelősséget az életemért, mert te vagy az apuci, és ezt te miért engedted, apu? Miért engedted, hogy ilyen kemény legyen a szívünk? Miért engedted, hogy érzéketlenné váljunk? Miért engedted, hogy utat tévesszünk, és érzéketlenné váljunk? Mert nézd meg, hogy az életünk feltételes módba került. Olyanok vagyunk, mint akin te soha nem uralkodtál. Olyanok vagyunk, mintha nem rólad neveznének el minket. Nem a saját életünket éljük. Nem a saját életemet élem. Elveszítettük az identitásunkat, az önazonosságunkat. Kik is vagyunk? Elveszítettük a lényegünket. Nem az vagyok, akinek lennem kéne. És ez fájdalmas. Mintha nem rólad neveztek volna el. Mintha nem te lennél az apánk, és mintha én nem én lennék. Nagyon mély ez az állapot. És úgy gondolom, hogy ezt az imádkozó is érzi, és mi is vele együtt érezzük. Ebben a létállapotban ez már nagyon kevés, hogy nézz le rám onnan föntről. Jó nagy távolságról. Nézegetjük egymást. Persze sokat jelent ez a tekintet, de ez kevés. Ennél több kell. A csendes reményt fölváltja a szenvedélyes remény. De lehet, hogy ez a szenvedélyes remény csak akkor tud megjelenni, ha ennyire el tudjuk mélyíteni az állapotunk valóságát. Szakíts szét az eget! Hát ez már nem csak annyi, hogy nézte rám. Szakíts szét az eget! Ez a szétszakítás, ez egyből elvisz minket nagypéntekig, elvisz minket húsvétig, a szétszakadó kárpithoz, a szentek szentjében, amikor Isten és ember közti kapcsolat egészen közvetlenné válhat. Nem lehet ott a kárpit. Amikor Jézus sírja elől, eltűnik a kő. Mert a halál nem állhat útjában az életnek. Szakíts szét az eget. Feltámadás. Mennybe benetel, nagypéntek. Nagyon-nagyon erős cselekedetek. Felfoghatatlan történések. Szenvedélyes hang. Szakíts szét, ami elválaszt. És ne fönt legyél, hanem szállj le. Legyél köztünk. Legyél velünk. Legyél mellettünk. Egy másik perikóbában olvastam egy mai igerészt keresztelő Jánosról, aki azt mondja Jézusról a farizeusoknak, hogy itt van köztetek, akit ti nem ismertek. Itt van köztünk. Legfőjebb nem ismerjük fel. Ezt kértük. Szakíts szét az eget, és légy köztünk, velünk és mellettünk. Jézusban ez történik, karácsonykor ez történik. Megint másképp, mint mi gondoltuk, de szétszakad az ég. Megszületik a kisgyermek. Karácsonyra vágyunk. A köztünk lévő Istenre vágyunk. És arra, hogy egymás arcában ezt a köztünk lévő Istent, ezt a köztünk lévő Jézust meglássuk. Ha köztünk van, akkor lángra lobban a rőzse. Akkor felforr a víz, akkor meginognak a hegyek, akkor jótékony mozgás jön létre, ami megdermett életünkben. Ezt tetted, ezt teszed, értünk. Ezt teszed a benned bízókkal. Ezen csodálkozik mindenki, mondja Ézsaiás próféta. Jézus pedig azt mondja, hogy egyenesedjetek föl, emeljétek fel fejeteket, mert közeleg a ti megváltásotok. Jobb egy gyertyát gyújtani a sötétségbe, mint átkozni a sötétséget. Amen.